Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai ünnepi Zsoltár szavaival. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem, van-e oly nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteltünk kezdetén a 168. dicséretünket énekeljük. 168. énekünk minden versét, az első így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul bűnnéped. Igét úgy, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a második korintusi levél 12. fejezetének a 7-től 10. versig terjedő szakaszából következőképpen. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak hallgatását, szívünkbefogadását, megtartását, hogy gyümölcsöt teremhessen az életünkben. Most fennállva csendesedjünk el, hajtsa meg a fejünket, és ezért imádkozzunk. Urunk, örökkévaló Istenünk, szerető mennyei atyánk, a Jézus Krisztusért, hálát adunk neked a te szeretetedért. amivel körülveszel, amivel vársz bennünket, amivel ma délelőtt is vártál bennünket. Köszönjük, hogy jöhettünk a te házadban. Köszönjük, hogy te az áldásaidban akarsz részesíteni bennünket. Hálát adunk neked, Urunk, amiért te gazdag és ajándékozó, gazdagító Istenünk vagy. Köszönjük neked, hogy annyi mindennel megajándékoztál már eddig is bennünket, és mégis megvalljuk, Urunk, hogy olyan sokszor, amikor ránézünk az életünkre, a körülményeinkre, testi-lelki állapotunkra, akkor mégsem tudunk hálát adni, mert kevésnek tartjuk azt, amink van, és arra tekintünk, ami nincs és ami hiányzik. Urunk, köszönjük neked, hogy te mégis itt vagy velünk, és amikor mi hálás szívvel tudunk rád tekinteni, és elfogadni önmagunkat, az életünket, akkor megláthatjuk, hogy milyen gazdag és megajándékozott emberek lehetünk. Köszönjük neked, így köszönjük neked az életünket, köszönjük a szeretteinket, a családunkat, köszönjük ezt a közösséget, a gyülekezetet, köszönjük a hazánkat, nemzetünket, amit megőriztél eddig, megtartottál, legyőzött, vérbe folytott szabadságharcok ellenére is. Itt lehetünk, és rád tekinthetünk, és téged kereshetünk mindnyájan. De legfőképpen, Urunk, szeretnénk megköszönni a te kegyelmedet. Azt, amit te kínálsz nekünk, amit te adsz nekünk, és ami elegendő lehet, és elégséges lehet a mi számunkra. Köszönjük neked, Urunk, hogy elmondhatjuk, hogyha elmondhatjuk Pál apostollal együtt azt, hogy elég nekünk a te kegyelmed, mert az erőt ad, az tovább vezet, az célba juttat. Köszönjük neked, hogyha úgy mondhatjuk el, hogy most is veszteséggel a szívünkben vagyunk itt, gyásszal a lelkünkben, fájdalommal, és valóban arra tudunk csak gondolni, ami nincs, ami elveszett, aki nincs már velünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy egészen érthetetlen módon te így is meg tudsz ajándékozni a te kegyelmeddel és a te vigasztalásoddal. Arra kérünk, hogy minnyáján, akik most itt vagyunk, így tudjunk rád nézni, így tudjunk rád figyelni, így tudjunk dicsérni téged, így tudjuk megnyitni magunkat előtted. Kérünk, Urunk, hogy segíts, hogy megüresíthessük magunkat, hogy aztán te töltsd be bennünket a te kegyelmeddel, te töltsd be bennünket a te szereteteddel. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk az ige hirdetésére, hallgatására. A 42. Zsoltár első versét énekeljük. 42. Zsoltárunk első versét, és mielőtt énekeljük, szeretném jelezni azt, a megértést kérve, hogy a mai alkalommal nem tudunk a gyerekeknek külön foglalkozást tartani, aki így készült, tegnap este jelezte, hogy betegség miatt nem tud ma jönni. Együtt maradunk tehát, és így énekeljük a 42. Zsoltárt, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Fennállva hallgassuk meg Istennek azt az igét, amely alapján az üzenetét hirdetem, szent lelke erejét, segítségét kérve. Írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, a második korintusi levél 5. fejezetének 14. és 15. verseiben következőképpen. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Amen. Foglaljuk el helyünket. Bibliaolvasó kalauzunk szerint most érkezünk végére ennek a levélnek, Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének a végéhez. Többször elővettük már itt a vasárnapi istentiszteleteken, bibliaórákon is együtt tanulmányoztuk, és most ezen a vasárnapon még egyszer, mint egy összefoglalásképpen figyelhetünk erre a levélre. Pál apostolnak ezek a szavai, amiket most az előbb felolvastam, ugyanis magyarázatot adnak arra, hogy igazán miért is született meg ez a levél. Miért írta meg az apostol ezt a levelet? Miért tudta úgy megírni, ahogyan megírta? Hogy lehetséges az, hogy miközben a gyülekezet tagjai megbántották, megvádolták, ő meg tudott bocsátani nekik, sőt úgy ír róluk, ahogy olvassuk a következő fejezetben, nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valón van veletek. Így tekint a gyülekezet, ez szeretettel tekint rájuk, mindazok ellenére, amit történt. Ezek a szavak, amiket most olvastunk, magyarázatot adnak arra, hogy egyáltalán miért tudja az apostol úgy végezni a szolgálatát, ahogyan végzi. A sok szenvedés, nyomorúság között ő mégis megy és vállalja ezeket az utakat, és vállalja ezeket a megpróbáltatásokat. Miért tudja ezt megtenni? Miért teszi meg egyáltalán? Ezek a szavak választ adnak arra is, hogy hogyan és miért tud úgy írni, ahogyan azt először felolvasott ige szakaszban hallottuk, Pál apostol egy nagyon személyes, gyönyörű vallomásával találkozunk. Ott a pénteki bibliaórán erre figyeltünk, és erről gondolkoztunk együtt. Gyönyörű igét találunk ott. Elég neked az én kegyelmem, mondja neki, és mondja nekünk az élő Isten. Arról beszél Pál, hogy tövist hordoz a testében. És így, ennek ellenére, ezzel együtt tudja végezni a szolgálatát. Ezzel a folyamatos fájdalommal a testében nem tudjuk, hogy pontosan mi volt ez, milyen betegséget kellett hordoznia, de talán jobb is így, hogy nem tudjuk konkrétan, mert így még inkább tudunk, még könnyebben tudunk azonosulni vele. Mert mindnyájunk életében ott van egy tövis. Mindannyian el tudjuk mondani, mi az, amit ott hordozunk, ami fájdalomként kísér bennünket, akár egész életünkön keresztül. És mi az, amit szeretnénk, hogyha az Isten elvenne. Mint ahogy ő is szerette volna, és háromszor kérte, ahogy olvassuk, hogy vegye el tőle ezt az Isten. Háromszor kérte, de talán ez is inkább jelképes, ez a szám. Háromszor, vagy éppen 33-szor, nagyon sokszor kérte, és mégsem vette el az Isten. Azt nem mondom, hogy nem válaszolt neki, mert válaszolt. És azt mondta a válaszként, amit hallottunk, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És Pál apostol számára ez a válasz valóban elég volt. Hogyan lehetséges, hogy ő ide jutott el? Hogy ez a szó így erősödött meg az ő számára. Hogy nem úgy, ahogy mi sokszor találkozunk vele, és sokszor így erősödik meg a számunkra, amikor azt mondjuk, hogy elég, de azzal az értelemmel, azban az értelemben, hogy elég most már, elég volt, nem bírom tovább. Többet még ebből nem bírok elviselni. És ő pont ellenkezőleg beszél erről, és mondja ezt a szót, és ragyog fel az ő számára pozitív értelemben, hogy elegendő, elégséges az Istennek a kegyelme. Mindent betölt, és minden nyomorúságom ellenére ez meg tud tölteni engem. Hogy lehetséges, hogy Pál apostol így beszél mindenről? És azt mondja, hogy ezért tudom végezni a szolgálatomat, és ez az, ami tovább visz engem. Sőt, tulajdonképpen értem is, hogy miért kaptam ezt a tövist, hogy el ne bizakodjam. Mert nagy-nagy önismerettel, hát felismerte magam, hogy szükségem van erre, hogy valami megállítson, mert hajlamos vagyok, lennék arra, hogy elbizakodjam. És az Isten meghagyja ezt nekem, hogy alázatban tartsam. És azt még értjük is, amikor erről beszél, hogy ezért kaptam, hogy el ne bizakodjam, jó, így akkor elviselem. De még ennél többet mond, mert azt mondja, és ez egy következő szint, és már egészen felfoghatatlan, mert azt mondja, ezért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban. Ezt már végképp nem értjük. Hogy lehet örömet találni mindezekben? És ezért mondtam, hogy amit most itt alapigeként hallottunk, választ ad erre a kérdésre. Mert ha mindezeket feltennénk Pál apostolnak személyesen, akár szemtől szembe, vagy majd oda át, talán megtehetjük, akkor ezt válaszolja nekünk. Miért tudom én ezt megtenni? Miért tudtam én így végezni a szolgálatomat? Miért tudok én így élni és így szolgálni? Azért, mert a Krisztus szeretete szorongat engem. Figyeljünk most erre a vallomására az apostolnak, és nézzük meg, hogy mit is jelent, és mit jelentett a mi számunkra, hogyha mi magunk is el tudjuk mondani személyes hitvallásként, a Krisztus szeretete szorongat engem. Elsőre talán ijesztő ez a kifejezés, hogy szorongat. Ugye talán egy kicsit hátra hőköl is az ember, és ez is egy olyan kifejezés, ami a Bibliában talán félreértésre ad okot, vagy félre is lehet magyarázni. És talán akik kritikusan tekintenek a mi hitünkre, meg a Szentírásra, azok belekapaszkodnak, és azt mondják, hogy na látjátok. Hát erről van szó, hogy a keresztények ebben vannak benne, hogy beszippantotta őket valami, és fogva tartja, nem engedi őket ez a vallásos ideológiai eszme, fogva tartja őket, függésben tartja őket, szorongatja őket. De mi tudjuk azt, hogy ez egészen más jelent. Hogy amikor Krisztus szeretete szorongat, akkor egészen másról van szó. Hogy miről is van szó, erről gondolkodjunk közösen, és így az elején még kis segítségként néhány bibliai példát hadd hozzak, ahol előfordul még ez a kifejezés. És amiből már kiderül az, hogy ez nem feltétlenül egy negatív fogalom, és nem olyan, ami fájdalmat okoz az ember számára, olyan is van, majd erről is lesz szó. Az első, amit pontosan ebben a levélben, az előző fejezetben olvasunk, amikor a keresztényeknek az üldöztetéséről van szó, és akkor azt írja Pál apostol, hogy mindenütt szorongatnak bennünket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. És az arról beszél, hogy a keresztények üldöztetéseket szenvednek el, minthogyha összeszorítanák, összenyomnák őket, de Isten mégis tágas térre állítja őket, viszi ki őket, szabadítást ad ezekben az üldöztetésekben, és megáldja őket még ezekben. Ez a mi reménységünk is. Hogy a szorongattatások közepette mégis Isten megtart bennünket. A másik példa az Jobbnak a története, a bibliaolvasó kalauzunk szerint a jövő héten kezdjük el olvasni ezt a nagyon különleges, de nagyon szép könyvet. És ismerjük az alaptörténetet, hogy ő sok mindent elveszít ez az ember. És ott van a gyászban, a fájdalmak között, és jönnek a barátok, hogy vigasztalják, leülnek mellé, és a jelenlétükkel, az együttérzésüket fejezik ki, csöndben vannak egy darabig, és ezzel valóban erősítik a barátjukat, de aztán elkezdenek beszélni. És nem ér véget a beszéd, és nem ér véget az okoskodás, és aztán szólal meg egy alkalommal Jobb, amikor elkezd beszélni, hadd keressem ki ezt a részt, ahogyan ő válaszol utána mindenre, amit ő hallgat, amit végig kell hallgatni, és egy alkalommal elszakad a cérna, most így mondanánk, és azt mondja, hadd mondjam el én is a magamét, hadd mondjam el én is, amit tudok, mert tele vagyok szavakkal, szorongat engem belül a lélek. Olyan már a bensőm, mint amikor a bornak nincs nyílása, széthasad, mint új bortól a tömlők. Gyönyörű költői képekkel fejezi ki azt a lelki állapotot, amit talán mi is ismerünk időnként. Amikor hallgatunk valakit, aki beszél rólunk talán a helyzetünkről, vagy a világ helyzetéről, és azt mondjuk, hogy akkor most már hadd mondjam el én is, ami ott van bennem. Annyi mindent hallottam már, olyan bölcsek vagytok, olyan okosak vagytok, de szeretném én is elmondani, ahogyan én ezt megélem. Ott szorongat, feszít belül ez, és nem tudom már magamban tartani. Onnan belülről ki kell, hogy törjön ez, amit magamban hordozok. Vagy ismerjük azt az evangéliumi jelenetet, amikor Jézus körül ott van a sokaság. És közeledik egy asszony, aki a betegségével megy oda hozzá, és azt gondolja, hogy ha csak a ruhája szegélyét megérintem, akkor meggyógyulok. És meg is teszi ezt, meg is történik, és Jézus érzi, hogy erő árad ki belőle, ki érintett engem, kérdezi, és válaszolnak neki, hogy Mester, hát a sokaság itt tolong, és szorongat téged. Hogy ki érintett? És itt arról van szó, hogy az emberek ott vannak Jézus körül, mert Jézus vonza az embereket. Vannak közöttük, akik csak a szenzáció miatt mennek, de vannak olyanok, akik tényleg szeretnének közel kerülni hozzá. Azért, hogy átéljék az ő gyógyító hatalmát, az ő gyógyító erejét, a vele való találkozást, a vele való közösséget. Ezért vagyunk mi is itt, ezért jövünk. Mindannak ellenére, ami körülöttünk van, vagy éppen azért, azért jövünk, mert szeretnénk az ő gyógyító erejével találkozni, abból táplálkozni, megérinteni őt. És most, amikor mi igyekszünk arra, hogy ne kerüljünk közel egymáshoz, szoros kapcsolatban, de ő vele pontosan ez lenne a cél, hogy minél szorosabban ott legyünk az ő közelében. És még egy példa, ugyancsak a bibliolvasók alapján szerint, most kezdjük majd olvasni a Filippiekhez írt levelet, és ennek az elején beszél Pál apostol megint csak arról, hogy megfogalmazza ezt a gondolatot, szorongat ez a kettő. Mi az, ami őt szorongatja, ez a kettős dolog? Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Ismerjük talán ezt a kettősséget is. Hogy ott van az életünk, ott vannak a feladataink, a kihívások, a megbízatások, amiket kaptunk, de közben ott van a sok-sok nehézség, a sok-sok akadály, és azt érzi időnként az ember, hogy mennyire jó lenne ebből egy kicsit, sőt, véglegesen kilépni, megnyugodni, megnyugvást találni az Isten közelében, abban a tökéletes harmóniában, amit a mennyben élhet majd át az ember. De még itt kell lennünk, mert még küldetésünk van, és Pál apostol erről beszél, jó lenne már ott lenni, jó lenne már ebben a békességben lenni. Talán bennünk is megszületik időnként ez a gondolat. Talán időskorhoz közeledve még gyakrabban, még többször. Hogy igen, tudom, hogy még itt kell lennem, de vágyódom már oda, hogy ott legyek. És ezek után figyeljük meg azt, amit itt Pál apostol mond. Amikor itt elénk kerül ez a kifejezés, mit is jelent az, hogy Krisztus szeretete szorongat, sőt, a régi fordítás Károly ezt így mondja így hozzá elénk, Krisztus szerelme szorongat, még mélyebb kifejezés, amivel elmondja ezt, nem is tudja szinte szavakba foglalni. Mit jelent az, hogy Krisztus szeretete szorongat? És erre is mindjárt rátérek, de még előtte csak egy pillantást vessünk arra, hogy milyen is az, amikor egy szeretet az tényleg szorongatja a másikat. Milyen az, amikor eltorzul a szeretet, és az emberi csak idézőjeles szeretet, az ezt hozza el a másik számára, hogy ő azt érzi, hogy beszorítanak. Hogy nem örömet jelent ez és felszabadultságot, hanem fájdalmat jelent, amikor a másik jön ezzel a szorongató szeretetével. Sokszor ezt éljük meg a kapcsolatainkban, és csak egy-két dolgot hadd emelje ki ebből, csak utalásszerűen, hogy érezzük, de azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, miről van szó. Például, amikor egy kapcsolatban az uralkodás van jelen, amikor nem egyenlő felek vannak egy kapcsolatban, hanem az egyik uralkodik a másik fölött. Mondja is az ige egy helyen, amikor arra hív fel bennünket, ne uralkodjatok egymás felett. Így nagyon komoly figyelmeztetésként hangzik el. Hogy egy kapcsolatban nincs aláfölé rendeltség, jobb esetben. Még akkor is, hogyha a pozíciókat tekintve lehet, de az értékességet tekintve, a vágyakat, az érzéseket tekintve nem áll egyik fölött, egyik sem a másik fölött. Az egyik fél sem uralkodhat a másikon. Mert akkor a szorongató, az összeszorító szeretet. Vagy ilyen szorongató szeretet, amikor manipuláljuk a másikat. Amikor ki akarjuk használni, ez az egyik megnyilvánulása ennek, amikor azért van a másik, hogy betöltse az én szükségeimet. És mindent úgy intézek, hogy ez így is legyen. Lehet, hogy észre sem veszi. Annyira finoman, annyira ravaszul teszem ezt. De végén mégis oda érkezünk el, hogy az történik, amit én akarok. Kihasználom a másikat. Vagy ennek a másik módja az, amikor mártírt játszunk egy kapcsolatban. Nem kihasználom a másikat, hanem éppen ellenkezőleg mindent megteszek. De ott van aztán a kérdés, hogy te ezt nem értékeled? Hogy én mindent megteszek, érted? Miért nem avat szentél? Miért nem látod meg azt, hogy én mennyit gürcölök azért, hogy neked jó legyen? És ez sem visz előbbre. És a legnagyobb fájdalmat talán az okozza, és ez van a legközelebb a szorongatáshoz, amikor az egyik ember kisajátítja a másikat. Szó szerint ez történik, hogy magához szorítja, magához láncolja, és azt mondja neki, hogy te csak az enyém vagy. És nem tudja elengedni, még akkor sem, hogyha kellene. Ugye ez leginkább a felnőtt gyermekes időszülőket kísérti ez a lehetőség, és gyakran el is éri ez a lehetőség őket, és tudjuk, hogy ez mit jelent. És amikor mi még gyermek státuszban vagyunk, és átéljük ezt, akkor nagyon tudunk ettől szenvedni. De amikor mi kerülünk abba a helyzetbe, hogy a mi gyerekeink nőnek fel, akkor majd gondoljunk vissza erre, és emlékezzünk arra, hogy milyen nehéz volt ez, amikor a mi szüleink nem akartak elengedni, nem engedték, hogy felnőjünk. Mert ez a szeretet, ez ilyen, nem engedi a másikat kibontakozni, nem engedi, hogy felnőtté váljon. Nem engedi, hogy éljen. Mennyi ember él ebben a szorításban, ami kiskorúságban tartja, ami nem engedi, hogy felnőtt saját életet éljen. Ez tehát az, amikor valóban, és negatív értelemben szorít egy szeretet. De milyen az, amikor a Krisztus az ő tökéletes és bennünket felemelő szeretetével közelít hozzánk. Pál apostol erről beszél, és ezt a fogalmat is szeretném úgy körüljárni, hogy az eredeti kifejezésből annak a jelentés árnyalataira utalok, megint csak a teljesség igénye nélkül, mert annyira gazdag ez a kifejezés, amit itt találunk. Mi minden van ebben benne, hogy Krisztus szorongató szeretettel szeret bennünket. Először is az van benne, hogy ez a szeretet, ez tart és szorít. Mint amikor a gyermekünk, kisgyermekünk éjszaka felébred, és oda megyünk szülőként, és magunkhoz öleljük, és megnyugtatjuk, és akkor ő biztonságban érzi magát. És vissza tud aludni, és megnyugszik, és nem azt érzi, hogy milyen fájdalmas ez a szorítás, hanem az, hogy mennyire jó, hogy ölelő karokban lehetek, és ezek megtartanak bennünket. És Isten is így ölel át bennünket, és így szeretne az ő karéban tartani, hogy megnyugtasson, hogy békességet adjon, hogy az ő áldását adja, így élhetjük ezt át. Ezt jelenti Krisztus szorongató, átölelő szeretete. Aztán jelenti még azt is, hogy ez a szeretete sürget bennünket. Sürget bennünket arra, hogy tegyünk valamit, itt már feladatról is van szó, de az a nagy különbség az előbb kifejtett emberi, szorongató szeretettel ellentétben, hogy itt ez nem kívülről ránk erőltetett valami, hanem olyan, ami belülről érkezik. Biztos sokan vannak, akik nincsenek jóban a naptárral, határidő naptárral, amikor vannak feladatok, és azoknak vannak határidejük, és az ember halogatja a dolgokat, amíg egészen közel nem ér, és ott akkor be kell indulni, és akkor begyorsulunk, hogy végül meg tudjuk tenni azt, amit kell. De ez még mindig egy külső, ránk kényszerített dolog. Itt arról van szó, amikor valami belülről fakad. Amikor ott a belső késztetés indít bennünket, és sürget bennünket, hogy menjünk, hogy megtegyük. A magyar nyelv nagyon gazdag, ez az egy kifejezés talán az, amiben ezt nem látjuk, mert az idegen nyelvekben a kell szóra két kifejezés is van. Az egyik azt mutatja, amikor tényleg kívülről erőltetnek ránk, vagy kényszerítenek ránk valamit, a másik pedig azt, amikor onnan belülről fakad ez a belső kényszer. És itt erről van szó, hogy igen, engem késztet onnan belülről, vagy mondhatjuk azért így is, onnan felülről valami. És ezért most gondolhatunk arra, amit Isten megértett velünk, akár most a mai napon, vagy mostanában, amire a lélek indít bennünket, hogy azt tegyük meg, arra induljunk el, arra sürget amiben észreveszünk, hogy nekünk valami feladatunk van. És az utolsó jelentés tartalom ez kapcsolódik, amikor úgy fordíthatjuk ezt a szót, hogy indít, hogy ösztönöz, hogy motivál ez a szeretet bennünket, amely Krisztustól érkezik. Ez az az erő, ami ott van bennünk, de nem is bennünk, hanem ez a fölülről kapott belső erő, ami indít előre, hogy ne maradjunk ott abban a helyzetben, amiben vagyunk, hanem tovább tudjunk lépni. Ez az, ami indít bennünket valamire. Ez az, ami motivál, ez az, ami aztán segít, hogy kifejezzük mi is a szeretetünket a másik felé. Emlékszünk a bűnös asszony történetére is talán, aki oda megy Jézushoz, és egy nagyon drága olajat a lábaira önt, és amikor Jézus ezt átéli, akkor azt mondja a körülöttük állóknak, rámutat erre az asszonyra, hogy neki sok bűne bocsátatott meg, és ezért nagyon szeretett. Akinek kevés bocsátatott meg, az kevésbé szeret. Mert ezt az asszonyt a Krisztus szeretete indította arra, hogy ezt megtegye, hogy kifejezze a saját szeretetét is, az ő ura iránt. És ez azt jelenti, hogy amikor mi halljuk ezt a mondatot, Krisztus szeretete szorongat, akkor tegyük mellé, gondoljuk mellé a saját életünket. Gondold mellé a saját életedet, az élettörténetedet. Honnan jössz, mi mindent éltél át? Milyen mélységeket és magasságokat? És hányszor tapasztaltad meg a Krisztusnak a kegyelmét, az ő szabadítását, az ő segítségét? Amikor egészen nagy mélységből segített kijönni, és aztán szabadítást adni. Mert amikor átéljük azt, hogy ő így szabadít meg bennünket, akkor egyre nagyobb lesz bennünk a szeretet, egyre nagyobb lesz bennünk a hála. Ő iránta, és ezt kifejezzük, és egyre nagyobb lesz a szeretet mindazok felé is, akik körülöttünk vannak. Erre indít bennünket Krisztus szeretete, szorongató szeretete, és így érkezünk el az utolsó üzenethez, amiről még szeretnék szólni, mert itt az igében olvasunk erről. Beszéltünk arról, hogy mit jelent az ember idézőjeles szeretete, amivel összeszorítja a másikat. Beszéltünk arról, hogy mit jelent az igazi, valódi, kiteljesítő krisztusi szeretet, és itt olvasunk arról is, hogy mire indít ez bennünket, mert azt látjuk, hogy egy új életcélt is ad. Megnyit előttünk egy új lehetőséget, és egy új feladatot is. Így olvastuk, hogy azok, akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Krisztus szeretete arra indít bennünket, hogy ő érte éljünk, hogy rajta keresztül azokért, akiket ő ránk bízott. Azt a feladatot, azt az életcélt kapjuk, hogy ne önmagunkért éljünk, ne önmagadért éljünk. Ne az legyen a legfontosabb, hogy nekem a kényelmem meglegyen. Hogy az én vágyaim azok mindenféleképpen beteljesedjenek. Ne önmagadért élj. És hogy ez mit jelent? Hogy ennek mekkora ereje van, hogyha valakinek az életében ez megvalósul. Mekkora ereje és mekkora hatása van. Azt én magam is ezen a héten nagyon megrázó módon, de egyben nagyon felemelő módon éltem meg egy esemény kapcsán. Pénteken itt a templomban, illetve a templom kertben volt egy búcsúztatás. A templom kertben, hogy biztonságos körülmények között legyenek a gyászolók, mindenki maszkban volt. Egy 36 éves fiatalembertől búcsúztunk. És rengetegen itt voltak. Nagyon sokan eljöttek, még annak ellenére is, hogy sokan éppen a betegségtől, járványtól való félelem miatt nem tudtak eljönni. Nem fértek el a hátul az udvaron, itt is álltak oldalt a járdán, olyan sokan voltak. Kevés olyan búcsúztatáson, temetésen voltam, ahol ennyien részt vettek volna, de azt is hozzáteszem, kevés olyan búcsúztatáson voltam, ahol ennyire fiatal élettől kellett búcsút venni. Egészen megrendítő. Nincsenek szavak, azt gondolom. A feleségem meg is kérdezte, amikor elindultam, és mit fogsz mondani? És valóban nincs mit mondani. De az a jó, hogy ilyenkor nem nekem kell bármit is mondani. Hogy nem nekem kell beszélnem, hanem engedhetem, hogy az evangélium szóljon, és az evangélium beszéljen, és az evangélium üzenete hangozzon. Mert az evangélium üzenete az egyetlen, ami meg tudja szólítani a gyászolókat. Üzenetet hallhattunk az evangéliumból, az ige szavából. De üzenet volt ennek a fiatalembernek az élete is, és pontosan ugyanazt üzente, amit itt az igében olvasunk, hogy ne önmagatokért éljetek. Mert az övéi elmondták, amikor készültünk az ő búcsúztatására, hogy a legfontosabb, a legelső, amit elmondhatnak róla, ami a legfontosabb vele kapcsolatban, az ő önzetlensége, az ő segítőkészsége. Az, hogy ő mindig így tekintett a mellette lévőkre, hogy mindig ment, és még a saját dolgait, ügyeit is háttérbe szorította azért, hogy menjen és segítsen családtagnak, barátnak, rászorulónak. Nem hirdette ő az direktbe, hogy ez Krisztusért van. De közvetett módon mégis ezt érezték a körülötte lévők, ezt a krisztusi lelkületet, amit ő hordozott magában. Mert hogy az történt, amiről Jézus egy helyen beszél, ha egyel a legkisebbek közül megteszitek, akkor velem teszitek meg. És a körülötte lévők ezt élték át, és ezért voltak itt ennyien, ezért szerették annyian. Mert felismerték ezt a lelkületet, amit ő hordozott magában. És nagyon elgondolkoztam ezen saját magamra és saját magunkra nézve, hogy vajon akik itt vagyunk mi vasárnaponként a templomban, akik azt hirdetjük magunkról, hogy mi Krisztusért élünk, hogy vajon a körülöttünk lévők ebből mennyit érzékelnek? Hogy észreveszik-e, látják-e, érzik-e ezt a krisztusi lelkületet bennünk? Hogy vajon megélik-e ezt? Hogyha megkérdeztük a házastársunkat, gyerekeinket, a szüleinket, vagy másokat, akikkel kapcsolatban vagyunk, ezt érzitek rajtunk? Hogy rajtam, hogy így állok hozzátok? Hogy nem én vagyok ebben az egészben a legfontosabb? Hogy észreveszem, amikor te segítségre szorulsz, amikor szükségben vagy, amikor fájdalmad van? Ott állok melletted? Érzed ezt? Tovább vittem a gondolatot magamban, vagy inkább akaratlanul is továbbment, és az a kérdés fogalmazódott meg bennem, saját magamra nézve, így mondom most egyes szám első szemében, vajon engem mennyien szeretnek? És akik szeretnek, azok miért szeretnek? És vajon mennyien lennének, kik lennének ott az én búcsúztatásomon? Mert ez nagyon sokat elmond egy emberi életről. Hallottam egy történetet egy misszionáriusról, meg az ő társairól, akik a Fidzsi szigetekre mentek el, és amikor odaértek, akkor többen figyelmeztették őket, hogy ne menjetek tovább, még beljebb az őserdőbe, mert kanibál törzsekkel fogtok ott találkozni. És a vesztetekbe rohantok. És mit válaszolt ez a misszionárius? Azt mondta, hogy mi már akkor meghaltunk, mielőtt idejöttünk volna. Mit jelent ez? Az, hogy odaadták az életüket Krisztusnak, és ezért odaadták az életüket az ő szolgálatára. Pontosan azt mondja el ez a misszionáris, amit itt olvasunk, mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Értünk, Krisztus meghalt és feltámadt. Vele együtt mi is meghaltunk, de feltámadtunk egy új életre, egy új élet lehetőségre, amit ő nyitott meg előttünk. Új életcélt adott, egy új életet adott. Egy olyan életet, amelyet még a halál sem vehet el tőlünk. Halljuk meg hát mi is az evangéliumot, és legyen a mi hitvallásunk is az, amitől Pál apostol beszél. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Így legyen. Amen. Fennállva folytassuk a csendben megkezdett imádságot. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te te jössz és mellénk állsz, és megállítasz bennünket azért, hogy formálj, hogy magadhoz hasonlóvá formálj bennünket. Köszönjük a te szorongató, bennünket megtartó, átölelő megnyugvást és békességet adó szeretetedet. És arra kérünk, hogy segíts ezt nekünk megragadni. Segíts nekünk akkor is, hogyha magunktól mi ezt elutasítanánk, vagy elfordulnánk tőled, vagy elmenekülnénk. Segíts, hogyha ki akarjuk szakítani a kezünket a tiédből, akkor ne tudjuk ezt megtenni. Szoríts a kezünket, szoríts magadhoz bennünket, mert erre van a legnagyobb szükségünk. Szükségünk van erre, Urunk, mert sok minden van, amit mi nem tudunk megtenni. Sok minden van, amire csodálattal tekintünk emberek életében, a téged követők életében, akik olyan dolgokra voltak képesek, amikre azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Vannak dolgok, amiket emberileg nem tudunk megmagyarázni. És ilyenkor csak azt tudjuk megtenni, hogy rád nézünk, és benned megtaláljuk a magyarázatot. Vannak dolgok, amikre úgy érezzük, hogy nincsen emberi magyarázat, és ilyenkor csak az segít, hogyha ha tudunk rád nézni, és a te szavadra figyelni. Köszönjük neked, hogy te körülveszel bennünket, hogy te mindannyiunkat ezzel a szeretettel veszel körül, mindannyiunkat egyformán értékesnek tartasz, annyira, hogy önmagadat adtad, az életedet áldoztad azért, hogy nekünk életünk legyen. És köszönjük neked, hogy a mi életünk az életünknek az értéke az nem a hosszától függ, nem az éveinknek a számától függ, hanem attól, hogy magunkba tudjuk-e fogadni a te szeretetedet, hogy el tudjuk-e tőled fogadni, és tovább tudjuk-e adni azt. Urunk, kérünk azért, hogy ezzel az átölelő, megtartó szeretettel öleld át a gyászoló családot. Kérünk azért, hogy hadd érezzék a te vigasztalásodat, a te emberi értelmet meghaladó békességedet. Kérünk az édesanyáért, hogy erősítsd őt. Kérünk elhunyt testvérünk testvéreért, kérünk az ő kedvesért, aki most egyedül maradt. Öleld át őket, és mindazokat, akik ezt a veszteséget át kell, hogy éljék. De kérünk arra is, hogy minnyáján, akik itt maradtunk, valóban a mi számunkra üzenet legyen, egy ilyen élet üzenet legyen az, amit te mondasz, és te kínálsz nekünk, az az élet, ami tőled való, ami nem önmagáért való. Add, Urunk, hogy így tudjunk mi is élni, nem önmagunkért, hanem te érted, és rajtad keresztül mindazokért, akiket ránk bízol, akiket nekünk adsz. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy így tudjunk megállni, így tudjunk veled tovább menni, így tudjuk megtapasztalni mindazt az áldást, amit te kínálsz nekünk. Köszönjük neked, hogy meghallgat bennünket, meghallgatod a csendben elmondott imádságunkat is, és meghallgatsz bennünket akkor is, amikor azt az imádságot mondjuk, amit te tőled tanultunk, hogy meg tudjuk szólítani ennek a világmindenségnek az Urát gyermekként, és atyánknak tudjuk tartani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, mint az Isten tiszteletünknek és hálaadásunknak is részét. Együttérző szeretettel hirdetem, hogy az elmúlt héten elbúcsúztattuk Comba Miklós 36 esztendős testvérünket, és az ő családján számára ott is, akkor is, és most is itt a gyülekezet közösségében kérjük Isten vigasztalását, a valóban minden emberi értelmet meghaladó békességet, amely csak tőle tud érkezni. Az ő búcsúztatásán hangzott az ige, és ezzel kértük a vigasztalást az itt maradók számára. Az a szó, amit Jézus Krisztus mond, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Szeretettel hirdetem azt ezen túl, hogy két héttel ezelőtt megtartottuk a konfirmációt, amelyet tavasszal szoktunk megtartani, de a mostani helyzet miatt így ősszel került erre sor. Viszont ez azt is jelenti, hogy már készülhetünk a következő évi konfirmációra. Lehetőség van erre jelentkezni fiataloknak is, és idősebbeknek, felnőtteknek is. Szeretettel várjuk a jelentkezőket a konfirmáció előkészítésre. Terveink szerint már a jövő héttől el tud majd kezdődni, de később is akár be lehet kapcsolódni, és reménységünk az is, hogy a megszokott módon tudunk majd készülni, nem úgy, mint az előző évben. Nem kell, hogy online órákat tartsunk, hanem személyesen tudunk majd találkozni, és tavasszal a rend szerint meg tudjuk majd tartani a konfirmációt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a 472. dicséretünket, 472. énekünknek az első és utolsó versét, a 66. Zsoltár dallamára tudjuk majd énekelni, és az utolsó verszakban ezt fogjuk kérni, ezért imádkozunk, áldott Jézus, gyújtsd fel bennünk szerelmedet. Így kezdődik az első verszak, mennyit zengi a lelki békét, a szívek csendjét énekünk. Fogadjuk az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten velünk, áldás, békesség, áldott vasárnapot és jövő hetet kívánok mindenkinek szeretettel.